Tehát itt visszaköszön az előző blogban elmondta általános keret számítás. Ez a dia azt mutatja meg, hogy a hallgató hol nézheti meg az adatait. Itt gyakorlati okokból fogjuk áttekinteni a következő ábrákon, hogy ugye mit csökkenti és mi növeli, ugye már most a belső folyamatok szempontjából ezt a kvótát. Ami nagyon fontos, és jó, hogy mindenfél tudja, hogy bár jogilag számítana, gyakorlatban nem számítana, a 2006-7 második tanév második fél éve előtt sikertelenül zárult képzések fél évei. Ezek, mivel nem esnek nyilvántartási körben, nem épül rájuk semmi, ezért ezek, hogy mondjam, minden fél tudtával elsikkadnak. Itt az int és a fir megjelölések azt mutatják, hogy ugye kihez kell fordulni, hol kell ellenőrizni, hogyha valami hiba van, mi az elsődleges hibaforrás, vagy hol kell első érdeklődni, hogyha nem stimmol valami. Az intézmény nyilvántartása, vagy a fires nyilvántartás elsősorban a probléma. A csökkentő tényezőknél az úgynevezett hozott dokumentumok a lényegesek dolgok. Mind a hallgatói, mind a tanulmányi adminisztrátori oldalt is kérem, hogy azokkal a dokumentumokkal, amik a hallgató képzésének nem bemeneti feltételei, és nem épül rájuk képzés, azokkal ne törődjünk. Azokat ne vegyük nyilvántartásba, mert meglepő következményei vannak, és itt ugye a jogszabály lehetővé nem kötelezi a hallgatót ennek bemondására, éppen ezért ne is tegyük. Tehát nagyon fontos az önbevallás. Ugye? Ez a, ugye? A vélelmezésről már szó volt a korábbi ábrán, ugye ez 7 fél évvel csökkenti a támogatott idők keretet, ugye ezt az állami ösztönéről szóló blogban beszéltem bővebben róla. A hozott dokumentumokkal egy picit visszalépek, mert ezt nem hangsúlyoztam ki, azok a képzések esnek, amik 2006. márciusa előtt lezárultak, és éppen ezért maga a képzésnek egy szemer adata sincs benne a felsőoktatási információs rendszerben, mert az csak ettől a ponttól gyűjt adatot. A következő lehetőség, ha a felsőoktatási információs rendszer indulása 2006. március 1-e kettébe vágja a képzést, akkor, hogy teljesen az információs törvény alapján működjön a fír, ezért azt találta ki a hatóság, hogy a 2006-7 kettő fél év előtti tanulmányi fél évekről az intézménynek kell nyilatkoznia, hogy az hány darab tanulmányi fél év volt, de ezeket nem szabad a fírbe beküldeni. Ugye az ezt követő ugye itt most mindig az előbb is rosszul mondtam, nem 6-7-2, hanem 5-6-2, csak megzavarnak a számok. Zavarva jöttem tőlük. Igen, azokat viszont tételesen jelentjük, úgy, ahogy a következő diákon fog az szerepelni. Jó, itt nagyon fontosak az, hogy az intézmény jó számolja, hogy a költségtérítéses képzések nem fogyasztják a támogatási időt, de a tandíjas képzések igen, illetve ha valami nagyon régi párhuzamos képzési szabály élt, akkor azt helyesen kalkuláljuk. Ezt ugye a régi jogszabályok előbányászása teheti meg, és ezt a hallgató is ellenőrizheti az alábbi kiképernyőkön. Jó. Azon képzések, amik ami 2006 márciusa után indultak el, vagy ugye másodikon esélyt februártól, pontosabban, mivel az úgy kezdődik a fél év, azok már teljesen bekerülnek, elemi adatszinten bekerülnek a FIR-be, így e tekintetben az intézménynek nincs ilyen számologató, meg összeadó dolga. Ennél viszont fontos az, hogy a képzéseknek két adatát hogyan tartjuk nyilván, ugye az egyik a pénzügyi képzési forma, vagy finanszírozási forma, a másik a tanulmányi státus. Ezek közül a pénzügyi képzési forma az egy egyszerűbb dolog, valaki vagy állami ösztöndíjas, vagy államilag támogatott, ugyanis azt lehetett tandíjas vagy tantíjmentes formában abszolválni. Az állam által nem finanszírozott pedig önköltséges, illetve költségtérítéses, ezt a hallgatók számára. A tanulmányi státus is látszólag egyszerű, ugye, mert hogy lehet aktív, meg passzív, de itt már komplikációk merülnek fel. Itt mondom, hogy az aktív az némileg zsargon jellegű dolog, bár a jogszabály is használja, és van két hivatalosabb megnevezése, tehát akkor a jogviszony nem szünetelt, ez egy nem szünetelő fél év, illetve erre a fél évre a hallgató bejelentkezett. A passzív az, ami vagy szünetelő jogviszonyba esik, vagy pedig a hallgató arra a fél évre nem jelentkezett be. Emiatt vannak a passzívnak alesetei. A jogszabály kettőt különböztet meg, azt nem így nevezi, de mi így neveztük el, a határidőn belüli passzív, és a határidőn túli, vagy utólagos passzív. Ez nagyon fontos, hogy ez mind ugye a statisztikai határnaphoz kapcsolódik, tehát október 14-ig és március 14-ig történő passzivizálásról van szó. Ez egyes eseteket leszámítva a hallgató bejelentésére történik, tehát az intézmény csak tudomásul veheti. Ha valaki ezeken a határidőn túl megy passzívra, vagy szünetelteti a jogviszonyát, akkor már kérvényre teheti meg, és a jogszabály megjelöli azt a három okot, aminek ezt teljesülnie kell. A betegség, szülés és más a hallgatónak fel nem ronható önhíván kívüli rendkívüli ok. Ha nem e hárommal jelentjük le a tanulmányi, a FIR-be a hallgató passzív fél évét, akkor a FIR úgy fogja nyilván tartani, hogy ez passzív, viszont ugye a támogatási idő szempontjából csökkenni fog, tehát hatásában mégis aktív lesz. Tehát a tisztánlátás szempontjából ilyenkor egyértelműen az aktívat kell nyilvántartani, tehát nem is szabad megengedni a a passziválási ilyen nyilvántartását, ha a hallgató mégis elmegy, mert ez csak a zavart okozza. Az STN határidőbeli passzívnak két formája van, mivel a jogszabály előírja a hallgató részéről bejelentést is, meg nem is. Ugye, hogyha előírja, akkor az a bejelentett passzív, ha nem írja elő, azt hívjuk nem bejelentett passzívnak. Semmi különbség nincs a kettő között jogilag, csak az, hogy erről ezt kiveszi észre, ki kezdeményezi a jogviszony szüneteltetését, a hallgató, akkor ez a bejelentett, ha a tanulmányi adminisztráció, mert jön az a határidő, amikor már ugye mindenképpen vagy aktívnak, vagy passzívnak kell lennie, akkor azt hívjuk nem bejelentett passzívnak. Ez a fél évvel való bejelentkezési idődiagramja, ahol ugye a kék vízszintes nyíl mutatja meg azt a jogszabályi határidőt, ami folyton elő kerül, addig passziválhatunk is, de reaktiválhatjuk is magunkat, illetve ugye természetesen bejelentkezhetünk. Utána már csak egy vékonyabb piros nyíllal szimbolizáltam, hogy utána már csak korlátozott passzivizálási lehetőség van. Az aktivizálásnak meg már itt ilyenkor a fél év közepén nincs sok értelme, mivel a hallgató már a tanulmányban nem tud bekapcsolódni. Jó. Tehát a támogatási idő szempontjából akkor elhasználta fél év, ugye ez egy kicsit más, mint előbb a hősznél, de jelenleg már nem lényegesen, ha valaki állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas, és állami vagy állami támogatott volt régen, tandíjas vagy tantímetes formában, vagy a tanulmányi státusa aktív, azaz nem határidőből passzív, vagy engedélyezett határidőn kívüli passzív. Vannak egyéb mentesítő okok is, amik ugye nálunk nem fordulnak elő, ugye, mert amíg mondjuk az STJ-ben nem olvad egy jogviszony, egy megszüntetett intézmény, mivel akkor azok a fél évek is, hogyha nem ismerjük el, akkor azok is sakért se kell a hallgatónak jótálnia. Jó. A szakos támogatási keretnél itt is, ebben a blogban is rekapitulálom azt, amit a korábbi blogban elmondtam, ebben a kontextusban is. Ugyanúgy számoljuk, ugyanúgy fogy, de ez csak az adott képzésre vonatkozó fél éveket összegezzük, és itt is elmondom, hogy a szaknak azt tekintjük, a felsőoktatási törvény definícióval egyezően, ami ugyanahhoz a szakképzettséghez vezet. Jó. Nagyon fontos ugye csatlakozó dolog, ugye, ami mindenkit izgat, most már egyre jobban izgat, az a tanulmányalapú kisorolás. Ugye, eddig azokról volt szó, hogyha valaki a támogatási keretét elfogyasztja, elveszti, és ezért nem lett tovább állami támogatott, csak önfinanszírozó. A tanulmányi alapú kisorolás ugye az egy tanévben csak egyszer van, nyáron július 30-ig kell ezt megvalósítani, míg a keretelfogyás, kvótaelfogyás miatt fél évente kell ellenőriznünk. Jó? Meg valamint ugye az átsorzási pótidaosz szakok, ami majd az utolsó ábrán lesz. Jó. Nagyon fontos, hogy aki passzív volt a tavaszi fél évben, az emiatt a tanulmány alapú kisorolásról mentesül, és mielőtt azt hinnénk, hogy ez egy valódi kiskapu, amin a hallgatók százai tudják kicserezni a rendszert, azt tudjuk megállapítani, hogy látszólag itt kicserezik, de ugyanakkor máshol meg nehézségekkel fognak találkozni, mert ugye a másfélszeres oklevél szerzési határidőből kifuthatnak, mivel a mintatanterből is kifutnak. Keresztfél éven nincs meghirdetve a képzés, de ha két fél évet passziváltatnak, ugye akkor pedig már a maximális passzív fél év szám elérése miatt fogjuk őket elbocsátani. Tehát ez látszólag kiskapu, valójában nem ezért. A tanulmány alapú kisorolás szabályának változása miatt módosítottuk a TVS-t, új TVS 9B ponttal. Itt nagyon fontos az, hogy a régebbi szabályjal ellentétben, ha valaki Erasmus fél éven van, az EGT tagállamban, akkor ezt ebből a szempontból passzív fél évnek kell tekintenünk. Tehát nincs már utólagos jóváírás, és akkor visszasoroljuk, mint ahogy régen volt, vagy hát illetve a Törökországban lévő Erasmus hallgatók jutnak erre a sorra, mert az nem EGT tagállam, hanem éppen ezért nagyon fontos az, hogy ez a nyilvántartásunk precíz legyen, hogy elébe tudjunk szaladni az esetleges hallgatói jogorvoslatoknak, mert ez természetesen mindig rendezni fogja a kérdést. Két algoritmus van, a régi és az új. Ugye a kettők között a határ, a 2016-17 tanév a képzés kezdete tekintetében. A friss, és amivel nagyon foglalkoznunk kell, az új algoritmus, ugye, ami két feltételt támaszt, ugye az utolsó aktív két fél évben együttesen 36 kreditet kell megszereznie, az előírt 60-ból, és az utolsó két aktív fél év összevont súlyozott tanulmány átlagja el kell, hogy érje a jogszabály által meghatározott minimális küszöbértéket. Most, ami változott, az a két fél év kapcsolata. És itt nagyon fontos, hogy mind tanulmányi oldalról, mind hallgató oldalról megértsék azt, hogy miért van egyszer vagy, meg egyszer és az egyes kommunikációkban. Minden dokumentum, ami szabályjellegű, tehát a jogszabályt kell rekapitulálnia, ilyen a tanulmány és vizsgaszabályzatunk, az a szigorúbb esetben ezt a két feltételt vagy kapcsolattal köti össze, mert a jogszabály azt határozza meg, hogy mikor kell a hallgatókat átsorolnunk, tehát mikor fogja elveszteni a hallgató, mikor fogja nem teljesíteni a két feltételt. És ha két feltétel nem teljesítését vizsgáljuk, akkor ezt vagyjal kell összekapcsolni. Ha az egyiket nem teljesíti, vagy a másikat, vagy akár a második nem teljesíti, az sajnos át kell sorolni. Azok a kommunikációk, amiket a hallgatóknak próbálunk adni, hogy egyszerűbben fel tudják, értelmezni tudják a dolgokat, lehet, hogy ezzel megkavartuk a dolgokat egyébként. A hallgatóknak úgy vértük, hogy az a fontosabb, hogy mikor tudják megtartani ezt a státusokat. Mit kell nekik teljesíteni ahhoz? Nekik két feltételt egy idejűleg kell teljesíteni. ezt is és azt is teljesíteni kell, és ez jelenti az és. Jó. És egy fontos dolog, a 2006 tanév, 16-17 tanév előtt megkezdett új típusú állami ösztöndíjas hallgatók esetén alkalmazhatnánk, ja nem, az majd a következő ábrán jön, jó, az a következő ábrán jön, elnézést, és azt ehhez az ábrához mondanám, hogy a hallgatók segítése szempontjából a jóváírt kreditet figyelembe vesszük az első szabálynál. A legalább 36 kreditnél ezt jóvá vesszük, de a súlyozott tanulmányi átlagnál nem tudjuk figyelembe venni, mivel az csak a megszerzett kreditekre vonatkozik. Teljesített kreditekre vonatkozik. Nagyon fontos, emiatt a terminológia, amit bevezettünk a Neptunban, hogy mi a megszerzett kredit, és mi a teljesített kredit. A teljesített kredit az, amit abban az adott fél évben teljesített kurzusért kaptunk. A megszerzett kredit az ez, plusz még az arra a fél évre jóváírt kredit. Ezért, amikor a kredit számot számoljuk, akkor mindig a megszerzett kredit címke mögött értéket kell nézni. Amikor kézzel számoljuk a nyilván, amikor kézzel számoljuk a nyilvánosságra hozott képletek alapján az összevont súlyzott tanulmányi átlagot, akkor ott pedig a teljesített kreditet kell nézni, mivel az abból számolódik. Egyébként közé tettünk egy számolótáblát a Neptun nyitó oldalán, ami alapján a vizsgaidőszak előtt minden hallgató elnézheti, hogy mennyire kell szurkolnia magának, és milyen jegyeket kell szereznie, milyen átlagot kell teljesítenie, hogy teljesítse a tanulmányi átlagot. Jó. Itt vannak a küszöbértékek. Ezt képzési területenként határozza meg a jogszabály, és minden fél évben növel 0,25-tel egy végértékig. Ugye, ezt a reál és a humán kategóriát, ezt én neveztem el reálnak és humánnak, de valójában valamilyen ilyen koncepció állt te mögött. És akkor nagyon sajnos azt tudom mondani, hogy egy matfiz tanár humán kategóriába került, még egy, mert ő a tanárképzések a pedagógus tanárképzéshez sorolódnak, és ugyanezt, ha disziplináris szakon viszik, akkor ők meg reál szakosak lettek. Ugyanígy a pszichológia szak az nem sokkal könnyebb, mint a reál szak, de a pszichológiát hát társadalomtudományként tartjuk nyilván, tehát a pszichológusoknak is ugye ezt a 0,25-tel végén 0,5-tel magasabb átlagot kell teljesíteniük. Ugye most jelen pillanatban ugye 2,75 és 3,0-re megy ebben a pillanatban a játék, ami a jó tanulóknak vagy hát átlagos tanulóknak talán nem, mert megugorhatók ezek az átlagok, de mindesetre ez megint a tömegképzés visszaszorítására látszik egy eszköznek lenni. A képernyő alján van az a képlet, aminél lényeges, hogy mi milyen kredittel számolunk. A régi algoritmust, a régi algoritmusnál kavartam be az előbb egy kicsit. Itt ugye ez egy kifutó szabály, egyszerűsítettünk is, hogy könnyebben ki lehessen számolni, tehát itt a teljesítendő kredit mennyiség a főszabály szerint összességében az 50%, vagyis az út két aktív fél éven 30 kredit. Ez bizonyos esetekben kevesebb is lehet, mert itt a jogszabály ugye a mintatant, az ajánlott a tantervre utal. Jó, itt is beszámoljuk az esélyegyelőség jevében, itt is beszámoljuk a jóváírt kerediteket, és szintén az esélyegyelőség szempontjából nem veszük figyelembe, hogy lehetne egy harmadik fajta számolási algoritmus is, az állami ösztöndíjasok, akik 2006-7 előtt kezdettek, mert nekik még ezt a tanulmányi átlagot, vagy hasonló tanulmányi átlagot is megkövetelhetnénk, de mivel ők egyebekben azonos pályán játszanak az állami finanszírozottakkal, az állami támogatottakkal, ezért ezt nem alkalmazzuk. Így sorolunk ki, ahogyha igen. Van lehetőség az így megerült helyek feltöltésére, mint tudjuk, gyakorlatban ezt nem nagyon lehet megtenni, de aki a jogviszonyáról lemondott, vagy el lett bocsátva, annak az állami ösztöndíjas, illetve állami támogatott helyére be lehet sorolni, ugye önköltségesekből állami ösztöndíjas lehet, költségtérítésekből lehet támogatottaknak, és ezeknek az új állami ösztöndíjasoknak szintén alá kell írniuk a nyilatkozatot. Fontos a tanulmányi adminisztráció számára, hogy a régi korlátok nem érvényesek. Tehát ezt minden fél éve meg lehet tenni, az így megüresedett helyekre. Tehát nincs külön állami ösztöndíjas kvóta már az egyes képviselőterületeken, hanem a felvétellel jönnek létre ilyen személy, a felvett személy hoz létre egy darab állami ösztöndíjas helyet, amíg sikeresen el nem végzi, addig ezzel termelt egy állami ösztöndíjas kvótát. Ugye, nagyon fontos, és ez nagyon korlátozó, hogy egy szakon belül lehet csak átsorolni. Ez teszi nehézzé a helyfeltöltést. Ellentmondás van a jogszabályban, hogy kit lehet átsorolni, ugye? A jogszabály azt mondja, hogy a hallgatónak ezt kérvényeznie kell. Ugyanakkor azt is mondja a jogszabály, hogy a legjobb tanulmányeredményű hallgatókat kell átsorolni, és ugye ez egy ellentmondás, amit azzal oldott fel a Szegedi Tudomány Egyetem, hogy felajánlja a helyet a lista elején lévőknek. És erre fel a hallgató beadhatja ezt az implicit kérvényt. Ugye, akik párhuzamos kérdésen vannak, azok nem feltétlenül. A kérvényt lehet tudni, hogy mi célt szolgál, mert aki mondjuk párhuzamos kérdésen van, és nem akarja duplán fogyasztani a kvótáját, de a drágábbikon meg akar állami ösztöndíjasnak lenni, az olcsóbbikot meg ki tudja fizetni, az ilyen módon folytathatja ezt a stratégiáját, nem kényszerítjük arra, hogy jó hallgató és kettő állami ösztöndíjat használjon el. Nagyon fontos az is, hogy kisoroláskor a súlyozott tanulmányi átlag számítódik, besoroláskor a korrigált kreditindex. Akkor az, hogy kinek járja fel az egyetem a helyet, az nagyon fontos, hogy a központi tanulmányi adminisztráció által adott lista alapján kell megtenni. És erre a listára nem vesszük fel azokat, akiknek ugyan jó jól lenne a korrigált kreditindexük, de a súlyozott tanulmányi átlaguk, vagy a nem teljesített kreditjük miatt rögtön ki is kéne őket sorolni. De a két de a két átlag az itt eltér, mivel a jogszabály is arra érzi a hangsúlyt, hogy a súlyozott tanulmányi átlag általában a fél éves teljesítményt méri, a kreditindex, illetve a korrigált kreditindex pedig a tanulmányok egészét mondja meg, ezért mi a tanulmányok egészében jó, ha hallgatókat akarjuk preferálni. Jó. Ez az átsorolási idődiagramja, ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, ugye, mert ebbe bele kell venni a jogorvoslati időszakokat is, és el kell érni, hogy hát hogy a statisztika döntő időszakára már a hallgató jogorvoslattal együtt abban a állapotban legyen, ami jogszerű. Van pótidőszak is, vannak pótidőszakok is, mert a gólya megengedi, hát hogy elfogyasztott kerettel fölvegyünk állami ösztöndíjas helyre, de nem engedik meg nekünk, hogy ezt meg is tartsa a hallgató, ezért a jogviszony létrejött után le kell kérdezni a felsőoktatási információs rendszert, és el kell bocsátani a hallgatót. Ugye az ezzel kapcsolatos kommunikációnknak, amit az egyetem ad a frissen felvett hallgatók felé, ez része, de ha nem lenne része is, ez a jogi követelmény, és amit amiben mi vagyunk a rossz rendőrök.